Sziasztok! Ez itt a Kultroll Podcast 30. adása, ami egy nagyon szép kerek szám. És a mai adás apropója a Galaxis Őrzői 2, ami nemrég került a magyar mozikba, és nyilván elmentünk nagyon sokan megnézni. Erről fogunk most beszélgetni Földi Gábor Fegával.
Sziasztok!
És Hanula Zsolt Hancuval.
Hello!
Hancu először van a podcastben, szerintem vele kezdjük el. Ez egy nagyon röviden, hogy tetszett-e vagy sem.
Nekem nagyon tetszett. Nekem majdnem annyira tetszett, mint az első rész, és ez azért nagy szó, mert az első rész az így a kb. 2 vagy 3 képregényfilm közé tartozik, ami nekem valaha tetszett.
És meg a neked?
Nekem is inkább tetszett, és az, az érdekes, hogy én meg, hogyha össze kellene hasonlítani, akkor azt mondanám, hogy jobban tetszett, mint az első. Elég sokan szeretik, meg elég nagy közimádatnak örvend, vagy nem is tudom, mire a megfelelő szó. Én annak idején annyira nem voltam elmosódva tőle. Ezen egy fokkal jobban szórakoztam, vagy egy picit jobban magával tudott sodorni.
Nekem nagyon furcsa volt, mert én lemaradtam arról a vetítésről, ami például ti voltatok, és mikor bejöttem másnap, így megkérdeztem a rovatnál, hogy na milyen volt a film, és három tök ellentétes véleményt mondtak. A Fega mondta, hogy jobb, mint az első film, a Clark mondta, hogy borzalmas, és Adam Sandler és olyan poénok vannak benne, mint egy 15 éves gimnazista élvezne. Sixpack mondta, hogy nem rossz, de azért gyengébb, mint az első.
Hát ennyire ért a kultról a filmekhez.
És az az igazság, hogy én mikor megnéztem tegnap, magyar szinkronnal 3D-be pont, ahogy gyűlölöm az egészet, arra jutottam, hogy igazából mindhármójuknak igaza van egy picit. És hogy erre gondoltam, hogy erre térjünk majd ki egy kicsit. Arról beszéljünk, hogy Fega szerinted miért jobb, mint az első film, és Jótom Hanc, te is úgy gondolod, hogy így az első film szintjén van ez a második rész.
Igen, nagy furfangosan erre céloztam az igen. Időt, amikor azt mondtam, hogy majdnem olyan jó, mint az első.
Igen, hogy szerintetek mi az, amivel elkerült a szokásos sequel problémát, hogy ugye a második rész általában mindig gyengébb, mint az első. Mi volt az, ami szerintetek úgy, hogy megmaradt ebbe a második rész, mint az elsőbe, ami miatt annyira jó?
Hát nekem az első részből így leginkább az maradt meg, hogy ugye ott be kellett azért mutatni ezeket a karaktereket, meg valamennyire azért ki kellett találni, hogy honnan jönnek, ezt el kellett magyarázni a nézőknek, és én annyira nem szeretem már ezeket, amikor megismerjük a hátterét, meg akkor hogy kerülnek ők oda, meg jaj, akkor meg kell menteniük a galaxist, és akkor magyarázzuk el, hogy mégis miért pont ezek az arcok lesznek azok. Szóval nekem az egy picit generikusabb volt, és itt meg lehet, hogy ez inkább egy ilyen túltöltött film, tehát tényleg nagyon sok drámát zsúfoltak bele, nagyon sok minden történik benne, de összességében engem valahogy mégis jobban lekötött, mint az első rész, aminél én jobban éreztem azt, hogy ezt már láttuk korábban, mint ennél a második résznél, annak ellenére, hogy itt is nagyon könnyen fel lehet sorolni azt, hogy egyébként mi az, amiben emlékeztet minket a Birodalom Visszavágra, vagy más olyan második részre, amiket egyébként megszoktunk, vagy amiket egyébként észre lehet venni, hogy ilyen tipikus folytatásos dolgok vannak benne, amiket használnak.
Nekem az első résznél is, meg ennél is nagyon látványos volt, és így sütött a vászonról, hogy iszonyúan jól érzik magukat a színészek közben. És ez egyszerűen átjön, és jól érzette is magad a nézőtéren. Én beültem rá az első jelenetben, megjelent Baby Groot, én elkezdtem vigyorogni, és vigyorogtam végig a vége főcímnek az utolsó képkockájáig. És egy ilyen filmtől pontosan ennyit vár az ember.
Mondjuk ahhoz képest, hogy vigyorgós, tele van azért csomó ilyen, hát drámával, meg rázó dologval.
Én a végén egy majdnem egy picit elkezdtem könnyezni. Én elérzékenyültem a végén, ez tök ciki, tudom. És akkor most szögezzük le, hogy innentől kezdve atommódon spoileresek leszünk, mert ugye itt mindig elmondjuk, hogy mi a sztori. Szóval nyugodtan beszéltünk minden spoilerről, szóval én a végén kicsit elérzékenyültem. Te Hanc, neked az nem volt? Neked az nagyon kamu volt ez olyan?
A látványos űrtemetésre gondolsz?
Nem. Előtte.
Amikor meghal a
Yondu, igen, a kékfejű ember meghal. Az nekem egy ilyen nagyon szépen felépített búcsúzás volt, és hogy az nekem az annak ellenére, hogy oké, hogy cheesy volt, meg nagyon geil, nekem attól függ, hogy ez egy hitelesen érzelmes, szomorú jelenet volt, hiszen a Michael Rooker karaktere, a Yondu, az így beteljesítette a saját szerepét, elismerte, hogy ő egy apa, elismerték őt, mint apát, megmentette a kvázi gyerekét, és hősi halált halt.
De igen, és ezt jól a néző szájába is rá.
Ez így van,
szóval,
ez így van.
Hogy, hogy negatívumot is mondjak, rettenetesen szájbarágos volt az egész. Tehát én nem tudom, hogy, hogy így ki lehetett a célközönség, vagy így a legkisebb közös nevező, vagy közös osztó, vagy valami. De hogy nem hagyták azt, hogy a néző magától jöjjön rá, hogy hú, itt most akkor ő az apa figura, és nem is az igazi apja, és na igen. Úristen, a két csaj meg, jaj, hogy ők valójában csak a Thanos ugrasztotta egymásnak, de a testvéri szeretet az legyőz. Szóval, hogy nem hagyták, hogy ezek a dolgok így a nézőben álljanak össze, hanem majd, hogy nem ilyen szomszédok szintjén a kamerába fordulva mondták el, hogy most ez van. De nekem ez nem rontotta el. Uh-huh. Azért nem rontotta el, mert az ilyen drámákat is, amikor már, nem tudom én, 40 másodperce dráma volt, akkor valami poénnal elütötték az egészet.
Akkor azt mondjuk el gyorsan, hogy mi a sztoria a Galaxy Sörző 2-nek. Ugye az egésznek a fő vezérfonala az, hogy Peter Quill, Chris Pratt, vagyis Star-Lord megtalálja az apját. Aki Kurt Russell, aki Ego az élő bolygó, aki gyakorlatilag egy élő bolygó. Majd nem tudom, hogy akarok hülyeséget mondani itt a Hancu mellett, hogy az élő bolygó koncepció bármilyen szinten hol bukott meg a filmben, vagy hasonló, de fogadjuk el azt, hogy az a történet, hogy megtalálja Star-Lordot az apja, akiről kiderül, hogy ő egy olyan entitás, ami egy teljes bolygónak az ökoszisztémáját tudja irányítani, képes életet létrehozni, atmoszférát létrehozni, és hogy az a terve, mint végül kiderül, hogy ő legyen az egyetlen entitás az egész univerzumban. Ehhez pedig elment minden olyan bolygóra, ahol élőlények vannak, és megkúrt egy nőt. Végülis ez történt, hogy ezer bolygóba bolygón csinált magának egy-egy gyereket mindenhol, ugye ezzel a magját elültetve elfoglalja az univerzumot, és az egész film az igazából erről szól, hogy Peter megtalálja az apját, az apja boldog, hogy az apja mennyire jó fejcsett, Kurt Russell az apát, mindenki örülne, hogy időn, hogy Kurt Russell az apja szerintem.
Kivéve a Chris Prattet, kivéve David Hasselhoffot szerette volna.
Így van, kivéve
Chris. Akinek van is egy kameója, amin
az csodálatos.
Én sikítva röhögtem.
Az csodálatos, igen. És ennyi kb. A film egy nagyon, nagyon röviden, az egész egy ilyen hú, megtaláltam az apám, hú, az apám egy szemétláda, hú, pusztítsuk el apámat. Nagyjából ez 2,5 órában.
Igen, ez a vezérfonal, de attól függetlenül történik egy csomó minden emellett a mellékszálakon, ami még szintén fontos, vagy ugye olyan, amiről azt gondoljuk, hogy később lesz fontos, mondjuk az Avengers filmek kapcsán, amit már a Hanzu is említett, hogy egyébként Thanos a lányaimnak a kapcsolatát így a háttérből hogyan mérgezte meg, és ugye, tehát hogy az például az egyik ilyen fontos szála mellett, hogy egyébként mi történik Peterre, meg hát az, hogy ugye maguk a galaxis őrzői egymás között hát hogyan rendezik le az ügyes, bajos dolgaikat. Ugye az is,
egy hogy... családi dráma konkrétan, ha
Igen, abszolút. Abszolút családi dráma. Maga a sztori valójában tök érdektelen. Az egészben tényleg az érdekes, hogy vannak ezek a tök jól kitalált karakterek, és hogy ők így hogyan lépnek interakcióba egymással, hogy hogyan szólogatnak be egymásnak, stb. Szóval ez egy nagyon egyszerű film, de nagyon szórakoztató.
Amit mondta Feg a Thanosról, meg az Avengersről, meg ilyesmi, ez a film milyen szinten kapcsolódott az eddigi Marvel filmekhez? Azon túl, hogy oké, egy univerzumban játszódik, és Thanos lányai, de ezen túl volt bármi kapcsolat? Én, mert hogy szerintem nem. Ez egy szóval az eddigi Marvel filmek közül ez az a film, aminek legkevésbé van köze bármilyen eddigi Marvel filmhez.
Abszolút.
Mint hogy nem úgy, hogy ez is Marvel film, csak hogy a cselekmény, meg a történet szál, meg a stáblista utáni jelentek, semmi felbukkanó Samuel L. Jackson, vagy ilyesmi, semmi ilyen
pedig
nincsen
mennyi
benne.
Mennyi stáblista utáni jelenet?
5 volt. 5. Baszki. Minek volt 5? És abból mondjuk volt 2 jó.
Szóval ezen a filmen nagyon lehet érezni, hogy így tényleg egy kvázi burokban játszódik ahhoz képest, igen, amit egyébként igen. Megszoktunk a Marvel filmektől, és szerintem egyébként tök jót tett neki, hogy nem kellett a James Gunn-nak azon agyalnia, hogy akkor leszól neki a Feige, hogy figyelj, akkor azzal is kéne foglalkozni, hogy majd a Thorban lesz ez, és hogy azra már itt legyen egy utalás, meg ilyesmi, hanem ezt így többnyire kiszedték belőle, és nekem ez nagyon tetszett, mondjuk ettől függetlenül nekem picit vissza is ütött, mert ugye mikor láttuk azt, hogy milyen következményei vannak, hogy az Ego így a, megfertőzte ezeket a bolygókat, és akkor azok ott elkezdenek kikelni, vagy nem is tudom pontosan, mi történt. Ugye ott egyszer csak láttunk embereket, meg kocsikat tölni, meg
minden,
és az annyira fura volt.
Láttuk ezt a földet a Guardians filmben.
Ilyen hirtelen váltás volt nekem, hogy most akkor mi, most akkor ez is fontos lesz, hogy itt mi történik? Tehát, hogy annyira azt éreztem, hogy így egy kvázi egy dobozban játszódik a film, és így nagyon le van korlátozva, hogy egyébként kik szerepelnek benne, meg milyen helyszíneken játszódik. Tehát, hogy tényleg mindössze néhány helyszín volt, meg csak arra pár karakterre fókuszált végig. És ezután nekem annyira fura volt, hogy akkor mutatnak egy földes jelenetet, hogy ja igen, hát ezen kívül is van világ. Tehát azt éreztem, hogy így nagyon be volt zárva nagy részt a filmben a cselekménynek a helyszíne.
De ezzel együtt egy csomó potenciális ilyen világépítés van benne.
Abszolút, abszolút. Tehát,
hogy egyrészt az, hogy megmutatja, hogy ebbe az univerzumban vannak ezek az aranyszínű emberek, meg hogy léteznek ilyen élő bolygónak nevezett isteni lények, de hát ott a végén, amikor a Stallone és a haverjai összeállnak, az én nem ismerem a képregényeket, de az nekem elég nyilvánvaló, hogy ők is valami ilyen képregényes szuperhős csapat.
Elmondjam ők, kik voltak
lehet egy új film, aztán amikor az aranyszínű csaj ott a végén mondja, hogy hú, most összeraktam egy olyan szuperfegyvert, hogy csak na, az is nyilván egy új filmnek a bevezetője lehet. Szóval az, hogy ez így el van választva az eddigi Marvel univerzumos filmektől, a másik felén meg össze van kötve, vagy össze lehet kötve egy csomó újdonsággal.
Akiket mondtál, Sylvester Stallone-ék brigádját, róluk azt kell tudni egyébként, hogy a képregényekben ők voltak az eredeti Guardians of the Galaxy. Szóval az öt karakter, ők voltak először az öt szereplő, akikkel először megjelent a Guardians of the Galaxy képregény, Starhawk, meg nem tudom, hogy hívják a többit. Ezért is az érdekes, hogy az, amit akarnak kezdeni, mert nekem egy azért fura, mennyi idős a Stallone? 70? Van már 70?
De milyen jó tartja magát.
Azt tuti, de hogy nekem az, én nem tudom azt elképzelni, hogy a Marvel franchise-t folytatna a Stallone-val. Szóval, hogy azt szerintem inkább egy, ugye a James Gunn-ba az a zseniális, hogy ő kapta meg a legkevésbé ismert Marvel-es franchise-t. Még a hangja is ismertebb, mint a Galaxis őrzői. A Galaxis őrzői képregényben egy kifejezetten marginális dolog. Van egy core bázisuk, baromi jók a kozmikus Marvel sztorik, de hogy nem ismerték a filmig, de őket a rajongókon kívül senki. És a Gunnnak ezért volt a szerencséje az első filmmel, hogy kapott egy olyan karaktereket, meg olyan sztorit, hogy azt csinálta vele, amit akart. És ennek ellenére a Gunn az a rendező, aki leginkább tudja azt, hogy a Marvel geekeknek hol kell benyalni, hol kell elrakni olyan karaktert, olyan utalást, stb. És nekem az, amit te mondtál, Hanco, a végén, hogy a Stallone meg a négy haverja a hajón, az egy pont ilyen utalás volt, hogy na, itt a Gunn megmutatja azt, hogy ő amúgy vágja az első képregényeket is, az első szereplőket is, de nekem nem biztos az, hogy ezek az arcok egy kisebb mellékszerepnél többet fognak kapni, vagy a másik elképzelésem inkább az, hogy onnan egy-két karaktert majd ki fognak cserélni a Guardiansből, hogy a Chris Prattet végre beemelhessék a többi nagy szuperhős közé, mert hát belegondolunk, színészként a Marvel, teljes Marvel castingból Cumberbatch és Downey Jr. mellett, meg Scarlett Johansson mellett Pratt a legismertebb. És a Pratt most a legforróbb név, és azért hülye lenne a Marvel, egyszer nem azt mondani, hogy figyelj, akkor vegyük a Chris Prattet, rakjuk be szépen Hulk meg Thor mellé, és majd akkor az a többi arc, akit bemutattunk a film végén, meg majd egy harmadik filmbe, ők lesznek az új Galaxis őrzői. Simán.
Még szerintem attól függetlenül a csapaton belüli kémiának vagy dinamikának tökre nem tenne jót, hogyha a Prattet kiszednék.
Ez egyébként így van. Ezért mondom azt, hogy szerintem nem ennyire egyértelmű, hogy ez a film hogyan kötődik a nagy kánonhoz, mert hogy igen, hagytak ilyen szálakat, de tudod, ilyen losztosan, hogy na majd ez jól jöhet valamikor majd megmagyarázni, vagy bedobni.
Egy csomó lehetőséget azért így felépítettek saját maguknak.
Abszolút, abszolút. Viszont beszéljünk arról egy picit, hogy ami nagyon sokszor felmerült, és ezt pont Hanco utaltál is rá, hogy szájbarágos volt, és hogy ezt kiknek lőtték be. Egy nagyon apró ilyen kis mellékszál, hogy mi pont egy helyen néztük Hancoval a filmet, de ő pár sorral lejjebb volt, és sokkal szerencsésebb volt, el hidd el, mert mellettem soha életemben nem ült még mellettem ennyire irritáló ember moziban. Ezt halálkomolyan mondom, 28 éves vagyok, 28 év alatt soha életemben nem volt ennyire szar filmet nézni egy ember mellett. Olyan ember ült mellettem, aki amellett, hogy iszonyatosan hónajszagú volt. Konkrétan úgy röhögött mindenen, de ismerek azt a fajta embertípust, aki, mikor senki nem röhög, ő meg üvöltve csapkodja a térdét.
Olyan... Ja, én nagyon remélem, hogy az illető most hallja.
Hogyha hallod ezt az adást, akkor üzenem neked, hogy soha többet ne gyere a közelemben, mert nem tudom, mit csinálok veled. Borzalmas volt a film elején, csak arra tudtam figyelni, hogy ez az ember, ez nem tudom, milyen bolygón él, nem tudom, milyen filmet néz. Figyelj, esküszöntek, azon elröhögte magát, hogy megjelent Kirk Russell, szervusz, a nevem Ego. És Ego! És csapkodta a térdét. És nem hittem el a csávót, nem értettem, hogy mi az. És ezt mondom, hogy ezt arra mondom, hogy mondta, hogy kinek lőtték be ezt a filmet, hogy igen, csomó olyan poén volt ebbe a filmbe, amit egy kicsit, hogy is mondjam, lakosságibbá tettek. Könnyebben befogadhatóvá tettek, és ez szerintem sok helyen ártott a filmnek. Akár arról a poénról van szó, amikor arról beszélgettek, hogy ki mekkorát szarna a másik párnájára. Akár akkor, hogy a Drax megkérdezte, hogy van-e pénisze a bolygónak.
Hát igen, meg ez a farokméregetés úgy egyébként, mint téma a filmet végig kíséri.
Igen, és hogy nekem azért volt fura, mert hogy emlékeztek az első filmre, ott a Draxnak a fő humorforrása az volt, hogy nem értette a metaforákat, meg az áthitt értelmű kifejezéseket. Itt meg a Drax fő humorforrása az volt, hogy ő egy nagyon egyszerű, de végtelenül őszinte kedves emberszerű földön kívüli, és hogy ez szerintem ennek a nyoma, ennek a kicsit a butított témának, hogy el kellett magyarázni, hogy ezt most ironikusan mondod, ezt most metaforik, ez most metafora, és hogy ez nekem annyira nem működött. Nem tudom, ti ezt éreztétek-e.
Engem nem zavart igazából. Az zavart tényleg, hogy néha nagyon szájbarágos, és néha tényleg nagyon egyszerű, de mondom, ez nem tudta igazából elrontani. Mm-hmm.
Engem is a film első felében zavart, főleg, hogy rengeteg olyan monológ volt, ami csak arra szolgált, hogy akkor elmagyarázzák, hogy akkor ez ezért fontos, meg akkor erre majd később figyelni kell, tudjuk, hogy ez majd nagy jelentőségű lesz a történetben, és hogy túl sok ilyen párbeszéd volt nekem az elején, ez zavart. A poénok része meg az a vicces, hogy miközben néztem a filmet, akkor így nem gondolkodtam azon, hogy ja igen, ez egy olyan poén, ami nem biztos, hogy belefér, mert így vitt a lendület. Aztán így utólag belegondolva teljesen igazad van, hogy volt egy-két olyan dolog, ahol már tényleg rezgett a léc, meg lehet azt érezni, hogyha a teljes képet nézzük, hogy így, mint hogyha, igen, ezt még a felvétel előtt beszéltük, mintha a Drax-hez igazították volna a filmnek így a...
Abszolút, egyébként a Drax a fő humorforrás ennek a filmnek. Ezerszer több poénja van, mint mondjuk a főszereplő Peter Quillnek, ami egyébként nincsen nagyon nagy bajom.
Nem, nála abszolút a drámára helyezték a hangsúlyt, meg hogy ugye, amit beszéltük, hogy tényleg több családi dráma van, és az övé igazából csak az egyik, de mondjuk a legmeghatározóbb, hogy ő az ilyen, hát nem is tudom, így kb. A szíve a filmnek, és hogy ettől függetlenül meg nincs annyira durván előtérbe helyezve.
Hát ami nekem egyébként nagyon feltűnt, és ezért lenne igazságtalan azt mondani, hogy Adam Sandler szintűek a poénok, mert ez egyébként nem igaz, hogy miközben tényleg voltak ilyen a legbutább ember által is üvöltve röhögős, baromi egyszerű poénok, közben egyébként tele volt nagyon okos, nagyon ügyes, rejtett poénokkal, amit érezni kell, és fel kell tudni fogni az, amikor emlékeztek arra a részre, amikor az energialabdával dobálóztak a apa-fia.
Igen, igen.
És hogy szerintem az cheesy volt.
Hogy direkt cheesy volt, érted? És hogy gondolj bele abba, hogy biztos vagyok abban, hogy egy csomó embernek ez úgy jött le, hogy jaj, de szép, kedves jelenet, és te meg röhögsz magad, mert tudod, hogy ezt a Gunn azért rakta bele, majd ő is röhög azon, hogy basszus, most megcsinálok egy olyan jelenetet, mint a 80-as évek családi drámáiban, de egy kibaszott bolygón, egy bolygó emberrel, meg egy energialabdával. Szóval, hogy ezek a poénok, meg mondom, amit beszéltünk az adás előtt, a Peter megkapja az új Walkmannyét, ami egy Zune. Nem tudom, a hallgatóink tudják egyáltalán, mi ez a Zune. Ez volt ugye a Microsoftnak az Apple gyilkosa, vagy nem iPod gyilkosa.
Igen, írtózatosan nagyot bukott. Igen. Termék volt, ami hát egy MP3 lejátszó, olyan, mint az iPod, csak Windows van rajta, és nem néz ki jól, és drága, és... Egyszerűen rossz volt a termék rettenetesen.
És hogy ez volt a film végén, hogy akkor így mondták Peternek, hogy Peter, ezt még Yondu neked szerezte a ócska piacon, és mindenki azt várta, hogy akkor még egy Walkman, benne a harmadik számú awesome playlisttel, és nem, és egy Zoom volt az rajta 300 számmal, és az, emlékszem arra, hogy tényleg konkrétan szerintem 6 ember röhögött fel a moziba, annyi nem tudta senki, hogy mi az a Zoom, szóval azt mondom, hogy a humora a filmnek egyébként, az okos humora ugyanúgy megvolt, mint a butácska humora, és egyébként ezt a Gamba, ez a zseniális, hogy ezt a második filmnél is tudta hozni, hogy aki szereti, hogyha bugyuta fingós, baszós, szaros poénok vannak, az is tudja élvezni, meg az is tudja élvezni, aki viszont vevő arra, hogy egy kicsit átlásson az irónián, meg a hasonló helyzeteken. És ezért mondom, hogy én ezért élveztem rohadtul egyébként, hogy egy időre elfogadtam azt, hogy oké, igazából azért ilyen bének a poénok, mert Mordájnak ilyen a humora. Azért ilyen bének a poénok, mert Draxnak ilyen a humora. És úgy viszont, ha átélted a karaktert, akkor átjött minden vicc, és én is szakadtam a rögést, tehát azon a részen, amikor a Baby Grootot elküldik a tarajért, csak nem találja meg azt a tarajat, csak nagy nehezen, és mindig jön vissza mindenféle más dolgokkal, azon sikítottam a röhögéstől. Annyira egyszerűen volt cuki.
A Baby Groot az zseniális.
De egyébként az kicsit csalás Baby Groot szerintem. Szóval én a csajommal néztem a filmet, és akárszor megjelent Baby Groot, így a kezemet megszólította, hogy Baby Groot, jaj Istenem, hogy a cuki. És egyébként szerintem jó fejek voltak a gánnék, mert nem volt túl használva egyébként a Baby Groot.
Vagy én igen, ezzel egy picit használva? Tudnék vitatkozni, attól függetlenül, hogy na, én tényleg aztán óriási Baby Groot fan vagyok, de hogyha objektívan akarom nézni a filmet, akkor azt mondanám, hogy lehet egy picit túlzás volt, meg lehet visszaéltek azzal, hogy tényleg nagyon nehéz belekötni. Egy picit attól függetlenül, hogy szerintem kb. Az a legjobb jelenet a filmben, amit mondtál, amikor végig kell néznünk,
abszolút.
Hogy Groot próbálja megtalálni azt a tarajt. Ugye a film is azzal kezdődik, hogy a háttérben megy az úzás, és mi a táncol Baby Grootot látjuk, és akkor ez is egy ilyen okos, gánnos megoldás, hogy egyébként így bemutatja, hogy mire lehet majd számítani a filmben. És ma ez egy nagyon vékony határ, én el tudom fogadni az érveket amellett, hogy picit túlhasználták, nálam simán attól függetlenül belefért.
Egy csomószor tényleg volt funkciója annak, hogy ő ott cukiskodik, de igen, volt azért elég sok olyan jelenet, amikor csak ott űrcsata és zúzás, és akkor megmutatják másfél másodperc erejéig, hogy Baby Groot meg ül valahol a sarokba, és popcorn.
És
egyébként tényleg igazatok van. Igazatok van, tényleg kicsit visszajeltek vele, mert
csalás,
most, ha csak belegondolok abba, hogy eszi az M&M-szet, így ellágyulok, hogy aha, Baby Groot eszi az M&M-szet. Szóval, hogy...
Tehát ez egy csalás, de hogy közben meg attól függetlenül ügyesek voltak.
Abszolút.
Kicsit olyan ez, mint amikor nem tudom én, 10 éve végignéztél egy évadot a 24-ből, és így 25 óra alatt nézted végig, mert állati jó volt, és iszonyú izgalmas, és hú de jó, meg Jack Bauer, meg nem tudom én, és aztán vége lett, és így kifújtad magad, és azt mondtad, hogy tehát ennek semmi értelme, hát tök logikátlan hülyeségeket csináltak végig, de szar volt ez. De közben, amíg nézted, addig meg vitt a lendület. És egy kicsit ez is olyan, hogy így visszalendület, és végig vigyorogsz, és tök jó. És most, ahogy így beszélgetünk róla, hogy hát igen, azért ezek a odaszarok a párnádra viccek, meg a túl nyomatott dráma, szóval ezt a filmet tök jól végig lehet szórakozni, és utána tök jól lehet beszélgetni arról, hogy szar volt.
És egyébként ezért az egyik
legtalálóbb
hasonlat szerintem a filmre, hogy meg nyilván a legtöbb blockbusternél el szokták ezt sütni, de hogy olyan, mint egy ilyen, mikor a nem is tudom, azt elvarázsolt kastélynak hívják, mikor így beültetnek egy ilyen székbe, az így végigvesz, és akkor mindig jön valami, ami próbál megijeszteni.
Szellemvasút.
Tehát, hogy olyan, mint egy szellemvasút, hogy egy jól megcsinált szellemvasút, hogy míg végigmész rajta, tök jól szórakozol, és aztán utána így belegondolsz, hogy de hát...
Ennyire jól?
Igen, tehát hogy kicsit megvan ez a jellege, de attól függetlenül meg, ami a legjobban zavart, és itt valamennyire helyén van ez, hogy felemlegetted mondjuk a 24-et, hogy tényleg hát hányszor kellett volna meghalniuk a szereplőknek, tehát hogy ebben... Szoktuk mondani, hogy az akciófilmekben senki nem tud célozni, de hát itt aztán szerintem végképp túlzásba
vitték. Ezt is így szembe röhögik az egészet, hogy ott van a legnagyobb űrcsata, ahol
senki nem talál
1300
semmit.
Űrhajó lő rájuk, és akkor ők meg ott is slalomoznak a lézer nyalábok között, és közben így viccelődnek egymással, mert tökre tudják, hogy nem történhet semmi bajuk, és te is tökre tudod, hogy nem kell izgulni, nem történhet semmi bajuk.
Na, egyébként ezért zseniális a Gán, és ezért más a Galaxis őrzői, mint a többi szuperhős film. Pont, amit a Hancu mondott, hogy nem helyezi a hangsúlyt egy olyan dologra, amin egyébként nem kell hangsúlyt helyezni. Az, hogy üldözik őket és lövik őket, és túlélik, az nem egy csavar, hanem egy alapvető klisé és alaphelyzet, ami minden filmben van, és a hangsúlyt inkább arra helyezik, hogy
jól
nézzen ki, és közben ők miről beszélgetnek. És ezért zseniális egyébként, és ezért tényleg szórakoztató, és ezért van az, hogy amit még a DC nem fog soha megcsinálni egyik filmével sem, mert ezt nem értik meg rendesen.
Ez az anti-Zack Snyder film.
Abszolút, abszolút.
De minden szempontból. Tehát,
mennyi szín volt benne? Mennyi szín
szerintem
volt benne?
Egyszerűen direkt volt, hogy túlhúzták az összes a Photoshopban, nem tudom, szaturáció, hogy hívják ezt, amikor ilyen iszonyú élénkek lesznek a színek.
Az egyébként megvan, hogy meg volt tiltva a lila szín használata a filmben. Majd ha egyszer megnézték, mondjuk, hogy ilyen DVD-n, és eztek bejut az adás, majd nézzétek meg azt, hogy a James Gunn elvileg megtiltotta a vágóknak, hogy lila színt használjanak, mert a lila volt a dominánsabb szín az első filmben, és most külön kérte, hogy minden szín lehet, lila nem lehet.
És minden szín van is.
Ez biztos.
És egyébként azt, és most a Mass Effect-hez fogok visszatérni, mert ez elég friss, mert mindig, világépítésben ugyan kevés helyszínen voltunk, de az a pár helyszín, amit láttunk, sci-fi szinten kifejezetten kreatív volt. Az a rész, amikor az aranyemberek a szuverének, azt hiszem szuverének,
igen, igen.
Amikor mutatták, hogy ők hogyan csinálják ezt a pilóta dolgot, mint az Ender's Game, nem az Ender's Game. Ugye, hogy az egy tök kreatív ötlet volt, hogy ez egy végre egy ilyen unalmas, kötelező klisébe vittek valami újat.
De igazából az is egy paródia volt. Hát az abszolút, egy óriási
igen.
játékterem volt.
És igen,
egy játékteremben, akinek még van egy élete, és úgy összesereglik mögötte mindenki, és drukkolnak neki. Konkrétan ilyen jelenetek voltak.
Nekem az is nagyon tetszett például az a bolygó, ahol a Sylvester Stallone-t először meglátjuk. Egy semmi havas bolygó, de hogy az úgy nézett ki, mint egy kalózöböl az űrben. Szóval, hogy a klasszikus űrbeli ilyen spaceport, hogy ilyen mindenhol lerakva mindenféle ilyen bodegaházak, ilyen nagy fényreklámmal, meg ilyesmi, de hogy tök jól nézett ki az is. Az Ego bolygója is baromi jól nézett ki. Az egész film igazából elképesztően gyönyörű volt szerintem. És
tényleg már önmagában az, hogy vannak színek, az igen. Egy olyan felüdülés.
Hát meg vannak színek, meg érted, olyan zenék vannak benne, ami ugye pont az öngyilkos osztagnál volt ez a problémám, hogy rájöttek arra, hogy igenis olyan popzenét használni a filmekbe, ami alapvetően nem illene oda, az egy tök jó hatást elérni. És ugye az öngyilkos osztag ezt full elcseszte, mert hogy ők így mindenki, a legmenőbb zenészeket rakták össze, új számokat irattak, nem működött. És itt még mindig működik az, hogy van egy baromi nagy űrcsata, és valami 60-as évekbeli vagy nem tudom, 80-as évekbeli énekesnek a tök ismeretlen számát rakják be alá, és egyszerűen működik is. Egyszerűen jobb lesz tőle a film, és jobban érzed magad tőle. Az, hogy végigvigyorogtuk a filmet, az a poénok meg a látvány mellett annak köszönhető, hogy végig volt az a klassz vibe, ami meg volt az első filmben is. És nézzétek meg azt, hogy mondjuk egy Tarantinónál mennyire fontos mindig a zeneválasztás, és nem értem azt, hogy miért egy James Gunn kell ahhoz, hogy rájönnek arra a filmkészítők, hogy okos, ügyes, tudatos és képben lévő zeneválasztással el lehet adni egy filmet. És ez nagyon jól működött most is. A végén, amikor volt a temetés, az űrtemetés, ott egy ilyen lassúbb, ilyen bluesos, folkos szám ment, ilyen kicsit más, mint a többi általában a Galaxis őrzőibe, és az is nagyon jó volt. És pedig az volt egy jó minőségű hangfelvétel egyébként, azt kellett hallani konkrétan, de illett oda is, és ettől volt ilyen klassz az egész, és ha én most Hollywoodban filmet csinálnék bármire, azon gondolkodnék, hogy hogy tudnék én is ennyire jó zenéket összeválogatni a 60-as, 70-es évekből. Szerintem ez nagyon nagy pluszpont.
De érted, hogy ez is így önmagában nem működik. Tehát a világ legjobb zeneit összerakhatod.
Ja, persze, abszolút.
Ahhoz tényleg kell ez az abszolút könnyed, saját magát nem komolyan vevő hozzáállás, hogy nem izzad vért, hogy a nézőből kikényszerítse, kifacsarja azt, hogy hú, most aztán izgulj a karakterekért. Könyörgöm, képregényfilm. Úgyse hal meg.
Hát most pontosan.
Nézi az ember a Batman vs. Superman, nem fog Batmanért és Supermanért aggódni, mert ők Batman és Superman is nem halnak meg. Itt is basszus, teljesen nyilvánvaló volt, hogy senkinek nem lesz semmi baja. A Yondu az éppen annyira mellékszereplő, hogy őt így be lehet áldozni. Tök nyilvánvaló volt, hogy a Kurt Russellről ki fog derülni, hogy ő gonosz, és le fogják győzni. Semmi meglepő, semmi izgulnivaló nem volt. Csak a vegytiszta 100%-os szórakoztatásra ment rá a film.
Te nem lepődtél meg azon, hogy Yondu meghalt?
Mert nekem meglepődtem. Arra mondom azt, hogy ő éppen eléggé mellékszereplő volt ahhoz,
hogy ki lehessen írni.
Így van.
De attól függetlenül nem számítottam arra, hogy igen, akkor most a főszereplő itt a második apját is elveszít.
Pontosan. Emlékeztek arra a részre, amikor a Groot-tal beszélgetett, ugye amikor a hárman maradtak, a Groot, a Yondu, meg a Mordály. Bocsánat, magyarul mondjuk, de magyarul néztük most, ez van. Szóval, hogy ők maradtak hárman, és miután volt az a szerintünk nem túl jó jelenet Fegával, amikor a Yondu a kis nyilvesszőjével lezúzott egy egész hadihajót, és akkor így valamit mondott a Groot, hogy én vagyok Groot, és azt mondta, hogy már te is az őrzőkhöz tartozol. És én akkor ott voltam, hogy aha, szóval akkor Michael Rookert így fogják behozni majd ilyen főszereplőnek, igazából milyen jó, egy idősebb karakter, tök jó lesz a franchise-nak, és utána látni meghalni, nekem ez volt tényleg egy jó csavar, mert én azt hittem, hogy az azért volt, hogy így jelezzék a nézőknek, hogy na, Yondu mostantól ő is ugyanúgy tagja a csapatnak, mint mindenki más. És mégis megölték ennek ellenére, és ezt szerintem egy írói szempontból is egy szép húzás volt.
Meg ugye ez pont... oké, de mégse egy főszereplőt öltek meg.
Nem, ez
így
van.
Soha egyetlen töredék másodpercig sem gondolhattad azt, hogy úristen, meg fogják ölni a Gamorrát, vagy Baby Grootot, úristen.
Jó, de...
Azt kéne még.
Tehát, hogy
elakezekkel Baby Groottól.
Hogy abszolút igazad van ebben, viszont én azért vagyok picit megengedőbb, meg talán azért is működött jobban ez a halál, mert egyébként a Marvel filmekben annyira nem tudnak mit kezdeni ezzel. Tehát, hogy annyira ilyen rágógumi földön játszódnak a filmek, hogy ugye aki meghal, az is visszajön meg. Tehát, hogy azért láttuk ezeket a dolgokat. És hogy itt meg végre, még ha nem is egy annyira fontos szereplő, de azért mégis egy ismert karakter, aki ez azért ki tudott alakítani a néző egy érzelmi kötődést, őt azért csak megölték, és azért csak volt hatása. Tehát, hogy attól függetlenül szerintem még ebben is a gán...
Volt egyébként Marvel filmben olyan, hogy meghaljon?
Hát az Avengers 2-ben...
Úgy, ahogy főszereplő?
Hát főszereplőnek nem
hívnám. Hát mondjuk egy ilyen Yondu szinten.
Az volt. A Quicksilver volt
közelebb hozzá.
Az Avengers 2-ben.
Meg ugye a Coulson ügynök, akit meg ugye visszahoztak sorozatban.
Hát ez az, hogy visszahoztak.
Na de hogy én is erre mondom, hogy hogy ott lehetett volna egy halál, aminek van jelentőség, és őt is visszahozták. Úgy, hogy attól függetlenül tartják, hogy jaj, hát ők ezt nem tudhatják meg mit tudom én, de az például azért tök nagy kár szerintem.
Jó,
de,
tehát az elmúlt, nem tudom én mióta megy ez 2008. az egész Marvel sorozat?
2008 az Iron Man óta.
9 évnek a 30 filmjéből így 3 karakter halált sikerült felidézni.
Igen, tehát ezért mondom, hogy ez egy óriási hiányosság a Marvel filmeknek, és hogy itt sikerült tök jól megcsinálni.
Viszont egy kicsit beszéljünk szerintem arról is még, hogy eddig arról volt szó csak, hogy mennyire jó hangulatú, vigyorgós a film, de közben igenis volt benne egy nagyon erős családi dráma rész, az, hogy mindenkinek van egy apa komplexusa, egy tesó komplexusa, egy barát komplexusa, amit szerintem egy picit túltoltak a filmben. Nem tudom, ti nektek ez mennyire volt oké, és mennyire nem, de hogy a Mordálytól a lánytestvéreken át, vagy mindenki arról papolt, hogy neki nincs barátja, nincs apja, nincs anyja, nincs családja, nincsen senkije, meghalt a lányom, meghalt az anyám, meghalt a feleségem, elhagyott az anyám, apám elhagyott, apám tumort rakott anyám fejébe, true story. Szóval ezt mondom, hogy ez nektek nem volt sok?
Nekem ez
rontott a filmen össze. Szóval, ami klassz volt, az a Gamora és Peter közti be nem teljesült szerelem, vagy
meg kapcsolat. Hogy az is ilyen meta volt, hogy azt gondolják, hogy nem halhatnak meg az űrcsatában, úgy a párkapcsolatban is úgy gondolnak magukra, mint aki egy filmben szerepel, és akkor a filmben szereplőek között meg kötelezően
összejönni,
a fel nem oldott szexuális feszültségnek lenni. Tehát, hogy...
az ügyes volt, de mondjuk az, amit most mondtunk, az, ahogy a családi rész, azért gondolom, hogy Hanco, hogy az téged is
idegesített. Én nem tudom, hogy a forgatókönyvírónak milyen magánéleti drámája volt éppen, miközben James írta Gunn a forgatókönyvet.
Nem, Gunn írta
egyetül. Amúgy 48 évesen nincs felesége, egy barátnője van, és egy kutyája. Tegyük ebből össze.
Szóval én engem kevésbé zavart, ami nálam nem működött, az a Gamora és Nebulának a testvér kapcsolata, illetve az, ahogy azt próbálták megoldani.
Igen,
tehát,
igen.
Hogy meg az ott is volt az a, hogy az egyik üldözi egy ilyen repülővel a másikat is lövöldöz rá, és attól függetlenül ott sem találja el, stb. Az nekem bénácska volt, meg lelógott a filmről, meg eleve szerintem a konfliktusokat nem sikerült elég jól ábrázolni, meg Nebula volt az egyik olyan karakter, akinek tényleg rengeteg olyan monológia volt, ahol igazából csak magyarázott meg, hogy így lehetett
érezni. Hát neki nagyon sokáig az volt a funkciója, hogy a félhülye főhősök hülyeségeket beszélnek, ő meg így a néző helyett benyomja a facepalmot.
De egyébként addig működött, az nekem bejött az a rész, hogy amikor így ott egymást basztatják a repülőn, meg ott áll, hogy Isten, ennyi idióta vagyok összezárva. Az működött, amit pont a tésfege, hogy amikor már 28 gyere megbeszélték, hogy nem utálják egymást. És még utána is az van, hogy a végén a megölelős rész az nekem olyan gagyi volt, és mondom, én a Peteren kívül senki más nem törődtem volna a szüleivel, meg a rokonaival, mert az, hogy Draxnak meghalt a felesége, meg a lánya, azt már az első filmben is elmondta ezerszer. Az max azért volt érdekes, hogy legalább megismertünk egy tök jó új szereplőt, a Mantis nevű ázsiai lányt, aki szerintem ahhoz képest, hogy mennyire tűnt nekem a trailerekből egy ilyen marginális arcnak, tök jól felépítették. Tök érdekes karakter volt, érdekes a képessége. Ugye az a képessége, hogyha megérint valakit, akkor az érzelmeit át tudja élni, és az övét megváltoztatni. És ezt tök jól használták ki, ami egy jó humorforrás is volt, és én meglepődtem azon, hogy ez egy mennyire egybe lévő karakter.
Egyébként még én azért tudok ezzel a családos dologgal kicsit ilyen megbocsátó lenni, mert ugye valamennyire ez erről is szól, hogy a galaxis őrzőjük egy ilyen szedetvetett család, akik ugye nem azért jönnek össze, mert hogy rokonok, hanem ugye pont az benne az ilyen, hogy jaj, hát nem is lehetnének különbözőbbek, és valójában mégis megtalálják egymásban a közöset. Szóval, hogy nekem tetszik, hogy mikor a filmnek a film is eleve erről szól, vagy valami ilyesmiről, hogy a vér szerinti család, meg az, amit te kialakítasz magadnak, ez a kettő így, ezt csak hogy rendezett le egymás között.
Annyira
nyilván túltolták, meg szájbarágták, abszolút, de...
Ilyen űrbéli Fast and Furious 9, hogy,
köszönöm
hogy
szépen,
család, ugyanezt és a család akartam mondani. Az nem a vérségi kapcsolatot jelenti, hanem...
Amen.
Igen, de hogy szerintem még sikerült azzal az érzékkel megcsinálni, ami belefért, vagy egy részét legalábbis, de nyilván ez is olyan, hogy amit a film többi részénél is érvényes volt, hogy így azért, hogyha így belegondolsz, meg beszélsz róla, meg minden, azért...
Ez nem az a belegondolós film, ezt nem, szögezzük ez, le.
Nekem még egy pici bajom volt, de Six is írt, hogy Mordály kicsit alul volt írva nekem. Én úgy éreztem, hogy az ő karakterével nem tudtak igazán mit kezdeni.
Nem volt hely neki a filmben.
Nem volt hely neki a filmben egyáltalán.
Pedig az egyik legjobb akció jelenet az volt, mikor ott a fákon
az, amit beszéltük, hogy a reszkestek betörők omázs. Hogy
volt benne feszültség.
De
teljesen az volt. Teljesen az volt.
Az
vicces volt, kreatív volt, jól nézett ki, beleillett a sztoriba, és azon túl...
Feszült volt,
hogy azon túl mit csinált Mordály, mindenkivel köcsögösködött. És hogy aztán meg rájött arra, hogy ennek ellenére is szeretnek, de jó család. És akkor ennyi volt Mordálynak a szerepe, és ez egy kicsit zavart, és még ami zavart, amit nem is fog felfogni, hogy ezt hogy a francba gondolták komolyan, hogy emlékeztek arra, amikor Mordály, Yondu, Groot, meg James Gunn öccse utazgatnak a galaxisok között, és az arcuk elkezd deformálódni, mint egy rajzfilmfigura? Az baromi csúnyán nézett ki. És nem volt vicces, nem értettem, hogy most azt miért kellett bele, tudjuk, az arcuk is szétfolyik a nyomástól.
Igen, semmi funkciója nem
semmi,
volt.
Semmi, és nem is nézett ki jól, nem tudom, hogy milyen, az milyen tisztelgés volt a Roger Newell a pácban, vagy milyen régi filmben volt olyan, hogy így szétesett az arcuk a nem értettem, és nem is illet oda a szóhoz.
Hát az kicsit ugye ennek a kinek szánjuk a film humorát, színuszulának az ugye? Alsó
az alsó része mint a csávó, aki mellettem végigverte a térdét közben egyébként. Ezt mondom, hogy haver, ha hallasz, akkor tényleg köszi az élményt. Nektek személy szerint ezek után van-e kedvetek megnézni a harmadik részt?
Hogy a fenében?
James Gunn fogja rendezni azt is.
Persze, meg pláne az az érdekes, amit a Hancu is említett, hogy mik voltak azok a részek, amik nyilvánvalóan ennek a harmadik részét készítik elő. Azok szerintem tök érdekesek, meg jó érzékkel sikerült ezeket belógatni. Meg hát nyilván az, hogy addigra már túl leszünk az Avengers és kalandon, amikor meglátjuk, hogy ők hogy működnek egy olyan filmben, amiben még több ilyen karaktert belezsúfolnak, és hogy ugye annak milyen következményei lesznek, mert biztos történnek majd ott durva dolgok.
Nekem ennek a harmadik részéhez ezerszer több kedvem van, mint egy újabb nyomorult pókemberhez, vagy egy újabb nyomorult Amerika kapitányhoz. És igazából a másik általam várt Marvel film,
a Thor 3
egy az egyben ezt a vicces, nagyon könnyed hangulatot hozza, mint a Galaxis őrzői.
Én meg is lepődtem azon, hogy nem volt összekötve a kettő. Én arra számítottam őszintén szólva, hogy én vágom azt a képregény sztorit, amiben van az a Planet Hulk nevű sztori, aminek annyi a lényege, hogy kilövik Hulkot az űrbe, és egy olyan bolygón landol, ahol gladiátort csinálnak belőle, és ezt kötötték össze most a Thorrát. Mondtam magamban, hogy hát gyerekek, hát itt van az átkötés a Guardians of the Galaxy és a többi Marvel film között, akkor tudja, az új Galaxis őrzőjében lesz valami utalás erre, és semmi is egy icipicit, legalább egy fél perces táblista után ilyen jelenetet azért megnéztem volna azzal, hogy Thor találkozik a Teenager Groot-tal mondjuk. Amúgy ez mennyire vicces volt már a Teenager Groot a végén. Szóval, hogy azt mondom, hogy én is szeretném látni a folytatást, és én is inkább arra hajlok, amit ti mondtok most így, hogy nem biztos, hogy ez a film működne akár Chris Pratt, akár Dave Bautista, vagy más arcok nélkül, vagy a főszereplők nélkül, és abban sem vagyok biztos, hogy ők illeni fognak a Thor meg a Hulk mellé. Mert egyszerűen nem azonos hullámhosszon mozognak.
Az egyébként szerintem nem baj. Engem inkább az zavar, hogy tényleg az lesz, hogy ott lesz, azt nehéz megoldani, hogy annyi karakter lesz, akiket egyébként már ismerünk meg minden, hogy az, hogy mindenkinek legyen valami sztoria, vagy legalább legyen valami funkciója, tehát hogy ne érezzük azt, hogy alul van írva, vagy csak nagyon minden cselekedete az szerint történik, amire a történetnek szüksége van, és nem azért, amit egyébként a karakterről tudunk, vagy amit a karaktertől elvárnánk. Tehát, hogy az egy nagyon nehéz feladat lesz megoldani, hogy ez jól álljon össze ennyi karakter.
Én azt egyébként tökre tudnám értékelni, hogyha így az egész Marvel univerzum az igazából így ketté szakadna két nagyon-nagyon lazán kapcsolódó világgá. Az egyik a Földön játszódó Iron Man, Amerika kapitány, kb. A mai technikai fejlettségi viszonyok, semmi élő bolygó, meg nem tudom. Jó, mondjuk ettől már kezdenek a Doctor Strange-el egy kicsit elszakadni, mert ott behozzák, hogy akkor magic. De hogy lenne ez, és lenne ez a tényleg hardcore sci-fi űrhajók, lézerek, idegen bolygók, és akkor ebbe bele lehet vinni a Thor 3-at, a Galaxis őrzőit, ezt az Adam nevű szuperfegyvert
az egy nem, a végéről. Az nem fegyver lesz. Elspoilerezzem, hogy mi lesz az neked?
Elspoilerezheted.
Az egyik utolsó jelenetben lehetett azt látni, hogy az aranyemberek, akikkel amúgy eléggé kicsesztek azt tegyük be hozzá, hogy egyébként velük, őket így meglopták úgy, hogy még ők felvérették őket egy feladatra, amit elvégeztek, és még meg is lopták őket.
Igen, just for fun.
Majd aztán lerombolták a teljes flottájukat kétszer. Majd nyilván be vannak rágva, és a végén van egyik arany nő, mondja azt, hogy itt a következő fegyverem, egy tökéletes, genetikailag tökéletes valami, Adamnek fogják hívni, és Adam Warlock, ő egy ilyen űrvarázsló lesz, és róla annyit kell tudni, hogy ő Thanos nagy kihívója a képregényekben, ő is arra megy rá, hogy összedje az Infinity Stone-okat, ami ugye az egész összes Avengers filmnek a fő, nem tudom milyen célja, és elvileg a képregényben nála van a Soul Stone. Az egyetlen olyan kő, amit még nem láttunk se a filmekben, se a sorozatokban. Ezért fontos majd, hogy ő ki lesz, meg ki fogja játszani, meg mi lesz, de az már szerintem bőven ilyen 2022 körül lesz. majd az Avengers 3-4 után szerintem ennyi a, ezen az Adam egyébként. Amúgy nagyon furcsa, mert olyan karakterekről beszélünk, akik tényleg marginálisak a képregényekben. Szóval most te mondtál, Hancu, hogy de jó lenne egy Skifi Marvel, meg egy földi Marvel, az amúgy létezik, kozmikus Marvelnek hívják, rengeteg baromi jó kozmikus Marvel sztori van képregényekben, ami arról szól, hogy tényleg a földtől távol, más idegen lényekkel, bolygókkal ott történnek sztorik, és nagyon jó politikai sztorik vannak, ilyen űrpolitikai sztorik vannak azokban a képregényekben, amiben kapcsolódik az X-Men is, az ugye nekik nincs, ami a Foxé, az Avengers is, és ha van eszük, egyébként be fogják hozni egy idő után ezt a sztori vonalat. Na, arra leszek kíváncsi, hogy ha az egész Avengers világ egy ilyen mentsük meg a földet szint után átlép a mentsük meg a galaxist vonalba, na azt hogy fogják megcsinálni. De az már valószínűleg egy későbbi adásnak lesz a kérdése. Ha megcsinálják egyáltalán.
Hát, hello Marvel.
Igen,
Disney, én vevő vagyok.
Én is.
Igen, meg most nem úgy néz ki, hogy egyébként nagyon kellene attól félniük, hogy az elkövetkezendő 5 évben is már most ugye ennek is 150 plusz milliós nyitó
hétvége. Hülyére keresik magukat. Tök mindegy, mit csinálnak. Tényleg tök mindegy, mit csinálnak.
És akkor a következő lesz a Pókember.
Igen.
Pókember, aztán Thor, aztán 3. Thor 3, aztán Black Panther.
És aztán már Avengers.
De nem, aztán még a Hangya és a Darázs. A Ant-Man and the Wasp. Még az is lesz, azt hiszem. Ez már utána lesz?
Nem tudom, azon rögök, hogy basszus, ilyen címmel, hogy a Hangya és a Darázs. Tehát tényleg ez a National Geographic, és ott se nézi meg senki.
Meg az, hogy a Hangya és a Darázs lesz az első, aminek a címében már egy női szuperhős bekerül.
Hát igen, de lesz Captain Marvel is majd.
Hát jó, de hogy, oké, de hogy később.
Ja, szóval, később,
hogy ez,
igen.
Tehát, hogy ez lesz az első ilyen.
Ne, én azt jól látni egyébként, hogy szerintem a Marvel, és ez tényleg legyen a végszó, hogy rájöttek arra, hogy ez a nagyon kompakton tartsuk egybe a teljes kánont egy univerzumban. Ezt annyira szigorúan nem kell minden esetben figyelembe venni. Ez jót tett ennek a filmnek, ez jót tett a Netflixes sorozatoknak is, sok esetben, nem minden esetben. És most egyébként jön egy csomó új Marvel sorozat, a Inhumans is jön, a Cloak and Dagger is jön, a Runaways is jön. Szerintem rájöttek arra, hogy igenis vannak jó sztoriaik, amiket el lehet mondani, anélkül, hogy lenne ilyen name dropping, hogy ja, és akkor Thor, ja, és akkor vagy a kapitány. Szóval, hogy ez egy jó irány, és én nem látom azt, hogy a Disney bárki is megszorongatná ennél jobban.
És egyébként ti nem unjátok még kicsit? Tehát 10 éve a képregényfilmek mennek, és özönlenek el minden.
Nekem szóval ez az álomvilág.
Meddig fog ez
minden? Én ezen nőttem fel, Hancu. Hát én nekem ez az aranykor, érted? Tehát így 90-es években nekem ugye volt Cartoon Networköm is, meg már csomó minden kisgyerekként, én csak szuperhősöket néztem. Imádtam a szuperhősöket, és azt látni, hogy élő, most már, hogy ez most a mainstream, és itt vannak, és jól megcsinálják, és nem az van, mint a régi szuperhős adaptációknál, ahol David Hasselhoff volt Nick Fury, és Dolph Lundgren volt a Punisher. Ezek tényleg megtörténtek, hanem tényleg hozzáértéssel, hozzáértő emberek csinálják meg. Én nem mondom. Én azt mondom egy picit, hogy cikkeket írni róla napi szinten, hogy ilyen híreket, hogy casting hírek, ki rendezi, mikor jön. Azt már kicsit tudom, mert az tényleg az már a könyökömön jön ki, de azért fél évente beülni, megnézni egy Marvel filmet, az nekem simán belefér, sőt, hogyha 3 havonta jönne, az is mehetne. Jó, nagyon szépen köszönöm Fegának és Hancunak, hogy itt voltatok. Ez volt a Kultroval Podcast. Ne felejtsetek el minket iTunes-on értékelni, hogy még több adás készülhessen, és ott maradhassunk a top podcastek között, mert ez nekünk is jó, nektek is jó, mindenkinek jó. Hallgassatok minket később is, járjátok sokat moziba, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!